Vivian. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Most, pénteken délelőtt 10 órakor lesz az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Veni Sancte Szentmiséje a Bazilikában. Eszternyek Csaba érsek, az intézmény nagy kancellárja celebrálja, zenei szolgálatot végez az egyetem gyakorló iskolájának énekkara. A Szentmisét rádiónk élőben közvetíti. A Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek kedvező iskolai előmenetelét alapozza meg. Szeptember 15-ig várják a felajánlásokat. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozása is van lehetőség a karitász.hu oldalon keresztül iskola kezdés megnevezéssel. Magyarország és Kuvait a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről egyezett meg több területen is, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Kuvait városban, miután ottani miniszterekkel tárgyalt. Szijjártó Péter ismertetése szerint aláírtuk a kibervédelmi együttműködésről szóló megállapodást, hozzátéve, hogy Magyarország ezen a területen nemzetközi hírnévre tett szert. Megállapodás született a diplomáciai akadémiák közötti együttműködésről, aminek keretében csereprogramokat fognak hirdetni, valamint a kulturális együttműködésről, amely lehetőséget biztosít majd a magyar kultúra, zene és irodalom megismerésére a kuvaitiak számára. Nagymárton a világ vezető akkumulátor újrahasznosítóinak vezetőivel tárgyalt Kínában, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárcavezető pekingi látogatásának egyik kiemelt célja az akkumulátor újrahasznosító technológiával rendelkező kínai vállalatok megismerése és lehetséges magyarországi befektetéseik megvizsgálása. A megbeszélések során a felek értékelték az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetét, valamint megvitatták az ágazat előtt álló kihívásokat és a zöld átállásban rejlő gazdasági lehetőségeket. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 3,3, naptárhatástól megtisztítva 2,5%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 3,8%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében viszont 6%-kal csökkent az értékesítés. Az adat lényegében nem változott az előző hónaphoz viszonyítva. A magas jövedelemmel rendelkezők megtakarítanak és külföldön fogyasztanak, a középréteg és az átlag alatti keresők pedig elsősorban lakásvásárlásra költik a pénzüket, miközben az is megfigyelhető, hogy a lakosság az áruk vásárlása helyett a szolgáltatások és turizmus iránti keresletét növeli, értékelt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Szeptember elejére az aszálykárra bejelentett területek nagysága elérte a 390 000 hektárt, mondta el az agrárminiszter a 37. bábolnai gazdanapok megnyitóján. Nagy István hozzátette, a kukoricatermést 235 000 hektáron, a napraforgót 125 000 hektáron érinti az aszály. A délalföldi 160 000 hektáros bejelentés pedig jól mutatja a régió különös sérülékenységét, ahogyan ez 2022-ben is tapasztalható volt. A területfejlesztés kiegészítő motorja lehet a versenyképesség fejlesztésének és a gazdasági növekedésnek, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 62. közgazdászvándorgyűlés nyitó plenáris ülésén Nyíregyházán. Navracsics Tibor rámutatott, minél kisebbek a szociális és területi szakadékok egy országon belül, annál versenyképesebb a gazdaság és a társadalom. Matolcsy György előadásában ismét kemény kritikát fogalmazott meg a jelenlegi gazdaságpolitikai irányról, és hangsúlyozta, hogy teljes fordulatra van szükség. Előadásában a Magyar Nemzeti Bank elnöke kijelentette, valahol utat tévesztettünk, szerinte az ország gazdaságpolitikája 2021-től rossz úton halad, ami veszélyezteti a 2030-ig kitűzött célok elérését. Megérkezett a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára Kecskemétre az első Brazíliában gyártott magyar KC-390 Millennium katonai szállító repülőgép. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, Magyarország békepárti és a kormány elkötelezett a béketeremtés, illetve a béke megőrzése mellett. Ehhez mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy erős, stabil, megbízható eszközök álljanak a magyar honvédség rendelkezésére. Az ukrán parlament jóváhagyta Andrij Sibihát új külügyminiszterként, miután elődje Dmytro Kuleba lemondott. Sibiha korábban 2016 és 19 között Ukrajna törökországi nagyköveteként tevékenykedett. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, de egyre szaporodnak majd felettünk a fátyol és gomoly felhők, kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Tóth Krisztina, vaktérkép, fiamnak. Csuszamló rétegek, hegyláncok arca, a tudat mélyi Mariana árok, magma a lélekben. Minek a megdőlt erdők, vonuló varjak, tévelygő folyamok? Élnek, kihalnak, jégtáblán pingvinek, úszik a felhők szakadt DNS lánca, a vizek lehúnyt szemű vonulása. Minek, ha nem talál medret, csak húzza folyton szomorú útját, és bárhová ér, az háború, árkot ír a halál. Nevekkel, születéssel, szerelemmel szaggatott kiáltással nem kell már a világot összekuszálni. Városok hasbeszélő sors, emlékek völgykatlana, élő vonalak, látod, mind hogy bolyong, és nincs egynek se útja. Mindig, mindig az anyák szülik újra az árvaságot.
Tóth Krisztina Vaktérkép című versét Havas Judit mondta el. Tóth Krisztina, babérkoszorú és József Attila díjas magyar költő, író, műfordító, üvegművész, a Szépírók Társaságának tagja. Budapesten született 1967. december 5-én. Anyja ötvös, nagyapja grafikus volt. Általános iskolában a 6. kerületi Szív utcába járt, ahol már alsó tagozattól francia nyelvet oktattak. Az érettségit követő évben a Nemzeti Múzeumban dolgozott gyakornokként, majd magyar történelem szakos hallgató lett az ELTE bölcsészettudományi karán. Tanulmányait megszakítva Párizsba ment, ahol alkalmi munkákból élt, majd Tempus ösztöndíjat kapott. Nem csak francia irodalmat fordított, de személyes ismerettséget is kötött jelentős francia költőkkel. 1992-ben hazatért és egyetemi tanulmányait magyar szakon fejezte be. Szakdolgozatát Nemes Nagy Ágnes költészetéből írta. 1994-től a Budapesti Francia Intézet munkatársaként kortárs képzőművészeti kiállításokat szervezett. 1998 óta szabadúszóíró. Verseket, novellákat, tárcákat, regényeket ír. Lírai és epikai munkái mellett több gyermekkönyve és egy drámája is megjelent. Műfordítóként Dominique Fernandez, Alain Bösquet, Benno Bernard verseit ültette át franciáról magyarra. Kreatív írás tanít. Két gyermeke van. Fia az 1998-ban született Marcel, zenész, a népzene és a kortárs zenei műfajok kapcsolódási pontjait keresi. Lánya Lili 2012-ben született. Irodalmi indulását a modern francia költészet, azon belül főleg Apollinaire, a magyar szerzők közül pedig Kormos István, Csorba Győző, Petri György, Vas István, Orbán Otto határozták meg. Első kötete az Őszi kabátlobogás 1989-ben jelent meg, és rögtön Radnóti Miklós emlékéremmel díjazták. Műveit 18 nyelvre fordították le, regényei és novellái olvashatók többek között német, francia, lengyel, finn, svéd, cseh, valamint spanyol nyelven is.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Mosonyi Mihály pályaútját mutatjuk be. De ki volt ez a muzsikus, akinek műveit napjainkban kezdi csak megismerni a zenei világ? Milyen művészi tettekkel érdemelte ki Liszt Ferenc és Richard Wagner nagyra becsülését? Mint Liszt, Mosonyi is az akkori Nyugat-Magyarország szülötte. Szülőfaluja a Moson megyei Boldogasszony, a Fertőtótól keletre. Iparos család sarja volt. Az idősebb s a legidősebb Brand Mihály szegény szűcsként, alkalmasint falusi szűrszabóként élt a németajkú, osztrák kultúrájú közösségben. A harmadik Mihály, vagyis a későbbi zeneszerző, a negyedik gyermeke és a második fia volt 11 gyermekes szüleinek. Falujában amúgy parasztmódra több fúvós hangszerjáték módját elsajátította. A billentyűs muzsikához is értett valamennyit. 10-12 évesen olykor már helyettesítette a kántort az orgonánál. 14 éves korában elhagyta a szülői házat. Magyaróvárra került. Innen Pozsonyba vitte az útja, az ottani tanítóképzőbe. Itt látott hozzá alaposabban a zenetanuláshoz. Szülei nem támogathatták, ő tehát kapva kapott minden tisztességes kereseti alkalmon. Szépírást tanított, újságkihordást vállalt, majd nyomdai betűszedő lett. Hamarosan pártfogók álltak mellé Pozsonyban, segítségükkel sikerült rendezett körülmények közé kerülnie. Zenemester lett Pejacevics Péter gróf szlavóniai kastélyában Rétfalun. A téli hónapokat ezután is Pozsonyban töltötte a grófi családdal, amellyel alkalmasint Bécsbe is eljutott. A zenei élettől nem kellett tehát teljesen elbúcsúznia. A rétvalusi hétesztendő a felkészülés legfontosabb időszaka Mosonyi életében. Itt és ekkor műveli ki magát zongorajátékossá, itt alapozza meg zeneelméleti tudását is. Rétvalun kezd komponálni. Első ismert műve az 1837-38-ban 20 éves korában írt Grand Duo című négykezes zongora szonáta. Ugyanitt keletkezik 1840 és 1842 között Mosonyi öt miséje közül az első. Egy Mozart és Beethoven nyomdokai járó, grandiózus C-dúr alkotás. 1841 májusától 1842 januárjáig megírja élete első zenekari művét, a Hámol nyitányt. A nyitány elkészültének évében, 1842-ben Pestre költözött, hogy zongoratanárként itt keresse a szabad érvényesülés útját. A Nemzeti Színház 1844. január 27-én mutatta be káprázatos sikerrel Erkel második operáját, a Hunyadi Lászlót. Február elején a Concordia Irodalmi és Művészeti Egylet kis ünnepségen köszöntötte a zeneszerző karnagyot. Az ünnepség fénypontja egy új kórus műbemutatása volt, Erkel Ferenc ünneplésére. Szerzője Mosonyi. Barátságuknak ez az első dokumentuma. Kéziratát az ünnepelt haláláig őrizte. 1844. március 3-án a Hangász Egyesület zenekara Schindelmeister vezényletével a közönség elé vitte Mosonyi első szimfóniáját. A siker számottevő volt. Az előadást közkívánatra 3 hét múlva meg kellett ismételni. A jó fogadtatás kivételesen a sajtóban is tükröződött, a műről terjedelmes bírálatok jelentek meg. A kritikák egyhangulag elismerik a zeneszerző tehetségét, de sokallják művében Beethoven nagyon is közvetlen hatását. Felszólítják a zeneszerzőt, álljon a magyar zenét művelők táborába. Mosonyi stílusában azonban csak az 50-es évtized hozott döntő fordulatot. Megismerte Wagner addigi műveit, a konzervatív ízlésű Erkel az ő tanácsára tűzte a frissen alakult Filharmóniai Társaság második koncertjének műsorára a Tannhäuser nyitányt. 1856-ban két alapélmény terelte új irányba fantáziáját. Tavasszal Pesten koncertezett Clara Schumann, az akkor már nagybeteg zeneszerző felesége. Mosonyi az ő révén ismerkedett meg Robert Schumann intim műfajaival, a nagy romantika nem egy formai és harmóniai újításával. Még fontosabb, egész életére kiható volt a másik élmény. Találkozás a liturgikus zene egyik romantikus remekével, Liszt esztergomi miséjével. Az esztergomi bazilika 1856-os felszentelésekor a Liszt által vezényelt bemutató, melyen a pesti muzsikus zenekari nagybőgősként működött közre, elementáris hatással volt Mosonyira. Ő maga így emlékezett rá. Őszintén bevallom, hogy akkor ez a mű rám nézve az a fénysugár volt, mely egykor Sault Pállá változtatá, mert addig én is csak a sok üres szót szaporítám, mely Lisztet, mint kiváló zongora virtuóz dicsőítette ugyan, de nagy zeneköltőnek egyáltalában nem akarta elismerni. De a kérdéses mise próbái alatt leesett a hályog a szememről, s töredelmes szívvel vertem a mea culpát. Liszt zenéjének korszerűsége és nagyszerűsége annyira magával ragadta Mosonyit, hogy elhatározta, átírja a művet zongorára, négy kézre. Két tétel átiratát 1860-ban eljuttatta Liszthez, nagy örömet szerezve általa. Az esztergomi bemutató és a zongora átirat elkészültek között 1857 őszén Mosonyi Liszt vendége volt Weimarban. Részt vett a Faust szimfónia ősbemutatóján, és megmutatta Lisztnek német operája, a Miksa császára Márton sziklán partitúráját. Liszt, aki a Weimári udvari színház zenei vezetője volt, elő akarta adni a művet, de előtte bizonyos dramaturgiai korrekciókat kívánt a szerzőtől. A megteremtésre váró európai rangú magyar műzene kérdéseiről is szót válthattak ekkor, mert Weimarból hazatérve Mosonyi még foglalkozott valameddig német operájával, de egy idő után örökre félretette. Egyre jobban izgatta a modern magyar zene kérdése. Első ilyen kísérleteivel rövidesen meg is jelent a nagy közönség előtt. Schumann gyermekjeleneteinek ihletésére megírta Magyar Gyermekvilág című életkép sorozatát, felhasználva a népies magyar műzenet dallam és formatípusait, de élve Schumann zenei lélekábrázolásának finom eszközeivel is. Most hallgassuk meg a sorozat Gyermekmesék című darabját Kassai István előadásában.
Thank you.
Mosonyi 1861-ben 5 felvonásos operát komponált Vörös Marti költeménye a Szép Ilonka nyomán. Vörös Marti lírai remeklése 22 strófába és epilógusba sűríti mindazt, amiből Mosonyi teljes estényi zenét írt. Merész vállalkozás volt annyi szent. Első pillantásra kiválónak látszik témaválasztása, magyar történelmi tárgy Mátyás király főszereplésével, magyar jellemek gyönyörű történet. Ám a bemutató után, amelyet 1861. december 19-én Erkel Ferenc vezényelt a Nemzeti Színházban, hamarosan kitűntek a darab dramaturgiai gyöngéi. A közönség eleinte örült a Mátyás királlyal való színpadi találkozásnak, annak már kevésbé, hogy az igazságos, a féle Csélcsap mantuai hercegként jelent meg előtte. A bemutató kritikusai azt is szóvá tették, hogy Mosonyi Erkellel ellentétben semmit nem vett át a nemzetközi operairodalom eszköztárából, mindent verbunkos matériából próbált felépíteni. Ha egybevetjük a Szép Ilonkát a vele egykorú Bánkbán operával, kitűnik, hogy Erkel a nagy tapasztalatú színházi ember a nemzetközi formákat gazdagította magyar színezettel, vagyis a színpad felől közeledett a magyar zene felé. Mosonyi pedig az ellenkező útirányt választotta. Ő a magyar zene felől próbálta megközelíteni az opera világát. Mosonyi műve bővelkedik a szebbnél szebb részletekben, mint drámai egész azonban Erkel alkotása bizonyult időtállónak. Most hallgassunk meg egy részletet a Szép Ilonka című operából, zongora átiratban, Kassai István előadásában. 1863-ban nagy megtiszteltetés érte. Pesten hangversenyezett Richard Wagner, akit megismertettek több magyar kompozícióval. Ezek egyike Mosonyi ciklusa volt, tanulmányok zongorára, a magyar zene előadásának képzésére. Wagner egy a pesti sajtóban közzétett nyílt levélben összegezte tapasztalatait és tanácsait. Mosonyi darabjáról, a tanulmányok egyikéről ezt írta. Ki ne ismerné fel ebben, mely másrészt feltűnő híven tükrözi vissza a magyar lassú típusát, azon szellemet, mely Bach sebestjén fantasztikus előjátékait átlengi. Rögös pályáján elnél nagyobb elismerésre alig ha számíthatott. 1865 nyarán Wagner személyes meghívására Münchenbe ment, hogy jelen legyen a Tristan és Isolda ősbemutatóján. A főszereplő hirtelen megbetegedése miatt a bemutatót elhalasztották, az új időpontot Mosonyi már nem várhatta meg, de elutazásáig többször megfordult Wagner környezetében, és élményeiről utóbb színes úti beszámolót írt a zenészeti lapok olvasóinak. Kapcsolata Erkellel, akihez kezdetben baráti szálak fűzték, utóbb rosszra fordult. A progresszív Mosonyi a Wagner zene térhódítását ellenző Erkelben a haladás gátlóját látta. A zenészeti lapokban ezért keményen meg is rótta. Erkel egyetlen szóval sem válaszolt a támadásokra, de attól fogva a Nemzeti Színház színpadán, a filharmonikusok pódiumán évekig egyetlen Mosonyi mű sem hangzott el. Tovább erősödött viszont Liszthez fűződő barátsága. Szent Erzsébetről szóló magyar egyházi énekek felkutatásával és elküldésével segítette Liszt kompozíciós munkáját. Amikor pedig 1865. augusztusában Liszt vezényletével felcsendült Pesten a Szent Erzsébet legendája, Mosonyi megint csak ott muzsikált a bőgős pultnál. Három nappal később Liszt zenekari koncertet adott. Dante szimfóniáját vezényelte és saját Rákóczi indulóját. Más szerzők művei közül viszont egyedül Mosonyi darabját, az ünnepi zenét. Most ezt halljuk Várnagy Andrea és Farkas Zsolt előadásában.
Thank you.
az 1870-es esztendő újabb, fontos eseményekkel gazdagította és zárta le Mosonyi életét. Újra temették Batthyány Lajos grófot, a 48-as kormány 1849-ben kivégzett miniszterelnökét. A kivégzés után csak titokban falaszhatták be koporsóját a pesti ferencesek kriptájába. Az újratemetés Mosonyit két kórusmű írására ihlette. A libera vegyes kar mélyvonósok kíséretével a gyász Isten tiszteleten hangzott el. A gróf Batthyány Lajos emlékének című fúvós kíséretes vegyes kar a koporsó beszentelésekor. Mosonyi maga sem tudhatta, hogy a libera zenéjével önnöngyász zenéjét írja. 1870. szeptemberében Szekszárdra utazott, hogy névnapját Liszt, August és Reményi társaságában töltse. Hazafelé jövet viharba került, megfázott. Tüdőgyulladást kapott, mely több heti küzdelem után leteperte erős testét. 1870. október 31-én délután 4:30-kor Mosonyi földi pályája véget ért. Nem volt szem, mely meg nem siratta, írta a korabeli sajtó. Temetésén Erkel Ferenc az egykori barát és egykori ellenfél vezényelte Beethoven gyászénekét. Liszt, akit mélyen megrázott barátja elvesztése, a nyilvánosság előtt szólította fel a hátra maradottakat, hogy tiszteljék Mosonyi emlékét. Ő maga úgy adott példát a tiszteletre, hogy a Magyar Történelmi Arcképek című zongoraciklusában Mosonyi szellemi portréját is megörökítette. Liszt szavait és tetteit azonban gyorsan elfelejtette az utókor. Csak az utóbbi évtizedektől kezdve vetül újra fény Mosonyi művészi alakjára. Halálának 125. évfordulóján azonban ő is méltó sírhelyet kapott Erkel Ferenc mellett, Deák Ferenc közvetlen közelében. Kedves hallgatóink, ezzel Omoly zenei műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és